Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió Beszéljük meg műsorában, amelynek így húsvét előtt azt a címet adtuk, hogy mindennapi feltámadásaink, és ehhez kértem két beszélgető társat magam mellé, Dányi Nagy Márjó lelkészt, illetve Kolarics Gábor gimnáziumi tanárt. Köszöntelek benneteket a stúdióban.
Jó napot kívánok, szervusztok.
Hogyha megengeditek, én egy olyan bibliai idézettel kezdenék, ami számomra nem csak vallásos tartalmú, és nem csak keresztény üzenetet hordoz, hanem egy kicsit annál olyan értelemben többet, hogy én, amikor még kerestem a hittel való kapcsolatomat, Istennel való kapcsolatomat, akkor is tudtam ebből magam számára meríteni. Ez az idézet az úgy hangzik, ez a János evangéliumában van, annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. És én akkor ezt a magam számára úgy fordítottam le, hogy van bennünk, vagy van bennem is egy olyan rejtett, hogy ha úgy tetszik, titkos vagy titozatos kapacitás, amihez úgy tudok eljutni, hogyha többé-kevésbé azokat a írott vagy íratlan törvényeket követem, amiket vallások, akár még az emberi jog is leír, tehát amik a másokkal való együttélésnek a harmóniáját fejezik ki. Számotokra mit mond ez az idézet? Mond-e valamit ilyen kettős kontextusban, tehát világi és vallási értelemben, bibliai és világi értelemben?
Most vonatkoztassunk el akkor egy kicsit magától a szentírási tartalmától, tehát hogy ezt most keresztelő Szent Jánosra vonatkoztassuk, illetve Jézusra. Nehéz, mert két olyan szereplőről, olyan szerepről van szó, ami egymást követi és kiegészíti. Tehát magamban kellene megkeresnem ezt a keresztelő Szent Jánost, és magamban kellene megkeresnem ezt a Jézus Krisztusságot, amin az ember ritkán gondolkozik talán el, mert hogy ezeket távol toljuk magunktól, hogy hát nem vagyok Krisztus. Szoktuk mondani, főleg ha bizonyos teljesítmények vagy kihívások előtt állunk, tehát hogy csinálja az, akinek két anyja van. És ha most jól belegondolok, hogy mi a jánosi tevékenységnek a lényege, és mi a jézusi tevékenységnek a lényege, amikor ezt elolvastam, amikor küldted előre a kérdéseket, akkor nekem a víz és a tűz jutott eszembe. Tehát egy ellentétpár tulajdonképpen, és hogy a vízről nekem eszembe jutott a keresztelő medence vize, ami a halált jelképezi, és egy alászállást jelképez, amiben elmerülünk, és utána kiemelkedünk ebből a halálból, mint új ember. A korai egyházban ez az új ember, ez Jézus Krisztusnak a jeleit hordozta magán, a feltámadt Jézus Krisztusnak a jeleit. Ez az ember tudta az ellenségeit szeretni, ami nekünk olyan nehéz, és szerintem a húsvét is egy kicsit erről szól.
Igen, nagyon érdekes ez a megfogalmazás, amit mondtatok, de ugye azon gondolkodtam közben, hogy lehet, hogy egy húsvét környékén ez még ennél is egy kicsit radikálisabb, vagy nem tudom, amit itt mond, mert ugye nem arról van szó, hogy egy részemnek alább kéne szállnia, egy részemnek pedig növekednie kéne, hanem ugye azt mondja, hogy nekem alább szállnom, és valaminek növekedni, de főleg így nagypéntek húsvét környékén, ez tulajdonképpen ez a teljes meghalás, ahogy mondod, teljes meghalást jelenti. Ami míg benne van az ember, úgy nem azt érzi, hogy egy kicsit ebből kevesebbet, egy kicsit abból töltem, mert teljes megsemmisülésnek a fenyegetése van benne, ami amíg el nem jön a feltámadás, addig ez ilyen feloldatlan sötétségnek látszik. Tehát, hogy ez egy nagyon kemény mondat. Azt hiszem, ami nem tudunk annyira vagy megszeríteni, hogy hát egy kicsit kevesebb rossz legyen bennem, és egy kicsit több jó, mondjuk, hanem hogy engem fenyeget a teljes megsemmisülés, nekem alább kéne szállnom, el kéne tűnnöm, és igen, aztán ott van a feltámadásnak a reménye, de...
És akkor te ezt úgy érted, ez fokozatosan, vagy egy útként ez nem felfogható az ember életében? Tehát arra gondolok, hogyha mondjuk a Gábornak ehhez az érdekes hasonlatához visszatérünk, hogy lehet, hogy van bennünk, idézőben mondom, egy keresztelő János, és lehet, hogy van bennünk egy Krisztus, különben a Biblia azt hiszem ír is ilyet, hogy Krisztus bennünk van, de most nem is azt hangsúlyozni, hanem azt, hogy ha mondjuk úgy fogjuk fel, hogy ez a két szerep bennünk van, akkor elképzelhető legalábbis számomra az, hogy akkor van ugye az életutunknak egy olyan része, amikor megpróbáljuk követni, vagy megtalálni azt, amit az evangélium Krisztusként fogalmaz meg, és tényleg, hogyha egyszer azt mondjuk, hogy letesszük magunkat, mondjuk úgy a világi egónkat, a világi örömkereséseinket, mondjuk a bűneinket, ha úgy tetszik, és tényleg azt mondjuk, hogy akkor ezt letesszük, és azt a másikat próbáljuk meg kibontakoztatni, megszülni, növekedni, hagyni magunkban, akkor erősödik valamiféle bennünk lévő Krisztus. De ez akkor lehet egy folyamat.
Ilyen... Lehet, szerintem csak ez könnyen annyit mond az ember, vagy így letompítja, hogy van bennem egy kicsi jó, egy kicsi rossz, és akkor hát erről szól, hogy legyünk jó emberek. Itt, amit mondjuk János is megtesz, Keresztelő János, az, hogy én teljesen, az énem az nem számít. Akár jónak, akár rossznak gondolok magamban, az énem azt adom fel. Tehát én csak ezt akarom mondani, hogy ezen az úton, hogy annak kell növekedni. Lehet, hogy az valóban a Krisztus, aki az részemé válik, de nem definíció szerint alapból a részem, a nem tekintető zsákmánynak, hogy van bennem egy ilyen jó, és hogy hát ezt kell egy kicsit simogatni, azt megszidni, hanem eljut az ember egy pontra, amikor azt mondja, hogy az énem az mindaz, ami én vagyok jóval és rosszal együtt, annak itt szembe kell nézni az eltűnéssel, hogy valami új megszülessen, amit azt hittem, hogy nincs is bennem, azt hittem, hogy teljesen más, mint én, és csak utána jövök rá, hogy végül is ez valahol ott volt. Fú, ez nagyon bonyolult, nem?
Igen, egy nagy dolog, még nagyobbat készít elő itt. Tehát a nagy dolog az, amikor az ember fiatal korában tényleg elkezd gondolkozni azon, hogy mit is él. És emlékszem, hogy én például fiatal koromban csináltam olyanokat, hogy földön feküdtem, akkor hideg vízbe zuhanyoztam. Olyan dolgok, amik összekapcsolhatók talán az aszkézisnek egy formájával. Tehát valami módon ösztönösen a tisztulásnak az útjait próbáltam keresni. És ez egy kicsit hasonlít, amire meghív Keresztelő Szent János, hogy tisztuljunk meg, készítsük elő valami nagyobbnak az eljöveteit, hogy fogadni tudjuk, fogadni legyünk képesek. És ez nagyon jól illeszkedik egyébként így a húsvéthoz, mert itt az éhezés vagy a bőjt, az megint csak megmutatja azt, hogy ez egy ilyen szükséges előkészítés. Tehát kell egy előkészület ennek a misztériumnak a felfogása, az megértéséhez.
Köszönöm, most egy pár percig zenélünk, és akkor innen folytatjuk.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszönöm tehát újra a hallgatókat a Beszéljük meg műsorában, ahol arról beszélgetek Dányi Nagy Márjó lelkésszel és Kolarics Gábor gimnáziumi tanárral, hogy léteznek-e mindennapi feltámadásaink, hogy kapcsolódunk ehhez a kicsit vallásos, de talán világi értelemben is megragadható fogalomhoz. És hát a Gábor említett már egy konkrét példát, sok általánosság után, amikkel kezdtünk. Fiatal korodban próbáltál egy olyan életmódot, ami egyfajta ilyen tisztuláshoz, önátláshoz keresett eszközöket. Tényleg ne csak az általánosságokról beszéljünk. Ti hogyan látjátok manapság? Egyáltalán benne van-e a kultúránkban az önátadás fogalma? Most, ha nem is spirituális értelemben, hanem hétköznapilag, át tudjuk-e adni magunkat teljesen a munkánknak, a nemzetnek például? Vagyunk-e igazi hazafiak? Amikor megházasodunk, akkor ténylegesen átadjuk-e magunkat a párunknak, vagy csak magunk örömét keressük benne? Én úgy érzem, hogy ez a példa, amiről beszélgettünk Jánosnak, ez a mondata, hogy annak növekedni kell, nékem pedig alábszállnom, ebben valahol ez az önátadás kérdés is benne van. Szóval hogy vagyunk ma szerintetek az önátadással?
Nagyon nehéz, talán ma különösen is, de mondjuk mindig az volt, én azt gondolom. Mert ez az embernek van egy ilyen életösztöne, vagy egy ilyen én ösztöne, hogy óvni akarja az énet. És ez mindenben megjelenik tényleg, amiket mondtál példákat itt, a házasság, a gyermekvállalás, de még akár egy olyanban is, hogy az ember, mit van ugye eszembe, egy ilyen mobil szaküzlet, hogy az ember milyen hűség csomagot választ, hogy az ember nem merünk nagyon, hogy a posztmodern, vagy nem tudom, már lehet, hogy azon is túl vagyunk emberek. Nem akarunk ugye elköteleződni, hogy na most ez a csomag kell, hogy maradjon, mert szeretnék kérdezni, hogy bármikor kiléphetek, kivonhatom magam belőle, ugye? És eszembe jutott egy beszélgetésem egy ismerősömmel, aki a gyerekvállaláson gondolkoznak, hogy mennyire nagy agóniát jelent ez neki, hogy érzi azt, hogy ő most egy gyermektelen feleség, ahhoz, hogy megszülessen benne az, hogy ő anya legyen, ez egy iszonyatos szenvedés, mert úgy érzi, hogy hát, hogy mi lesz, föl kell adni a munkáját, hogy akkor utána már azok a hobbik, meg stb. Tehát, de az a helyzet, hogyha ez nem hal meg benne, tehát nem adja át magát ennek, és valami ilyesmit próbáltam az előbb elmondani, ha nem adjuk át magunkat teljesen így mondjuk a halálnak ebben az értelemben, hogy én meghalok gyermektelen feleségnek lenni, azért, hogy anya lehessen belőlem utána. Ez egy meghalás, aztán történik egy feltámadás remélhetőleg, de azt előre nem látom, hogy milyen lesz. Baromi nehéz. Én azt hiszem, hogy ez elengedhetetlen része az életnek. Ennélkül nincs élet.
Jól értem, akkor azt mondod, hogy ahhoz, hogy valami nagyobb születhessen a mindennapi életünkben, ahhoz valamilyen részben meg kell halnia az előző énünknek?
Igen, igen, gyakorlatilag ez.
Gábor, mielőtt jöttünk a beszélgetésre, leveleztünk az adásra egy pár napig, és akkor írtál több ellentétpárt köztük, az önzés áldozat ellentétpárját is.
Ami az előző kérdésedet illeti, én oda visszakanyarodnék, tehát én hiszek abban, hogy ez működteti a világot. Tehát ha nem lenne önátadás, ha ezt nem gyakorolnák az emberek annak ellenére, hogy egy kicsit minden próbálja elterelni erről a figyelmet, figyelmünket, akkor már szétesett volna teljesen a világunk. Egyébként lehet úgy szemlélni, mint a szétesés felé való haladást, tehát lehetne így is szemlélni a világot, de én hiszek abban, hogy az emberek a küldetésüket, az emberré válás kötelezettségét, azt sosem felejtik el. Tehát ez nagyon mély tudás az embernek, és a fogyasztói társadalom sem tudja erről teljesen elterelni a figyelmet. Ha ebben nem hinnék, akkor, illetve talán ezért fontos a húsvét, hogy ebben újra és újra tudjunk reménykedni, és újra tudjunk hinni, hogy van ebből a halálból, abból a fajta halálból kiút, amit tulajdonképpen önzésnek nevezhetünk. Mert tulajdonképpen mit érzékelünk halálnak? Halálnak érzékeljük a korlátozottságunkat. Tehát amikor például elfogadjuk azt, hogy korlátaink vannak, akkor egy kicsit már meghaltunk, hála Istennek, meg tudtunk halni. De ha nem fogadjuk el, és kardot rántunk, és elkezdünk harcolni a körülményeinkkel, ezek ellen a korlátok ellen, és most idézőjelben mondom, hogy kordont bontunk, vagy kordont kezdünk bontani, akkor ezek a határok ettől még nem fognak eltűnni, mert ezek bennünk vannak. Tehát hiába látok kívül egy falat, az ele hiába harcolok, amíg bennem nincs ez a belső nyugalom és béke, amíg jól lakottá nem válok az éhezés után, hogy úgy mondjam, a bőjt után. Tehát az önzés, az, hogy gyűjtök magamnak, próbálom magamat érvényre juttatni, de ez a családon belül ott van, hogy miért én mosogassak. Nagyon egyszerű dolgokban nyilvánul ez meg. Most miért játszak a gyerekkel? Hát egy izgalmas könyvet olvasok. Most miért jön ide játszani? Meghalok, ha meg tudok halni, és le tudom tenni azt a könyvet, és elmegyek a gyerekkel játszani, ez tartja fönn a világot szerintem.
De akkor miért van az, hogy ilyen hihetetlen erővel próbál tényleg a posztmodern kultúra, amit Máriusz említett, tényleg lebeszélni bennünket erről. Tehát az összes, lényegében a legtöbb film, reklám az mind arról szól, hogy akkor vagy igazán önmagad, hogyha ha szabad vagy, kötetlen, megveszed a legújabbat, magaddal törődsz, azzá válsz, aki vagy, mondja ilyen. Hogyha ez a világ, akkor valamit elfelejtettünk? Vagy valami, most nem akarok összeesküvés elméleteket, de valamiféle hatalom le akar minket beszélni arról, hogy önzetlennél legyünk újra, vagy hogy áldozatot hozzunk?
Fogyasztás szempontjából nem nagyon jó az önzetlenség. Tehát az a baj, hogy most akár onnan nézem, a fogyasztási szempontból a legjobb az, hogyha mindenki külön háztartásban lakik, mindenkinek külön van tévéje, egy csomó cucca, minél több dolgot megvesz saját magának. Tehát most ha 5-6 ember él együtt, ugye azonnak elég egy mosógép, az már nem biznisz, mert ezt úgy mondom, hogy én is egyedül élek, tehát nem akarok az egyedül állókra semmilyet mondani, csak én gondolom, hogy ez is áll amögött, hogy olyan módjait igyekeznek elénk tenni, filmek, média, stb. A boldogulásnak, a boldogevelésnek, ami ilyen önző. És, de hát ez bennünk, nyilván azért talál ez táptalajt, mert azért bennünk van ez is. Tehát van egy ősi tudás, ez egyetértek biztosan, de hogy bennünk van egy ilyen ősi, igen, van aki azt mondja, hogy ez eredendő bűn, buddhista azt mondaná, hogy ez a szomj, vagy mit tudod, de hogy van bennünk tényleg valami, ami ehhez ragaszkodnak, nem mer elengedni, hogy nem merünk elengedni.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszönöm vissza a hallgatókat a Halas Rádió Beszéljük Meg műsorában, ahol Dányi Nagy Márió lelkésszel és Kolarics Gábor tanárral beszélgetünk húsvét ürügyén arról, hogy vagyunk a mindennapi föltámadásainkkal, illetve a mindennapi áldozatainkkal, mert hogy most már erre terült a beszélgetés, és itt kialakul egy érdekes elméleti ellentét talán, legalábbis két érdekes gondolat. Gábor azt mondja, hogy alapvetően bennünk van, mint emberekben eredendően az áldozatra, a másik emberért, a másokért való áldozat képessége, Máriusz pedig afelé vitte a beszélgetést, hogy ugyanakkor, és ez tagadhatatlan, különösen a mai médiakorban, hogy bennünk van nagyon erősen az önzés világa, ösztöne is. Hogy oldható fel ez az ellentét?
Visszanyúlhatunk akár Ádám és Éva történetéhez, ami egy alapvető tapasztalatát fogalmazza meg az ember helyzetének, ahogy az ember megtapasztalta a saját helyzetét, és ott válik, azt hiszem, érzékelhető, amit a Márió mond, hogy ez az ősi késztetés. Tehát, hogy az embert nagyon hamar rá lehet arra vezetni, hogy a korlátozottsága az tulajdonképpen egy felháborító dolog. Tehát a lázadás az mindenképpen megjelenik. Tehát nem Isten útját követi az ember, mondjuk így, hogy az önfeláldozás útját, amit Jézus kinyilatkoztatott a húsvéti misztériumban. De más hagyományokban is azért fellelhető az önfeláldozás motivuma, de a húsvéti történetben különösen kitapintható. Ott oldanám föl, hogy ez a feladat, tehát hogy nem véletlen, hogy nem csak napi szinten, hanem éves szinten, és talán a világkorszakok szintjén, évezredes szinteken történelmi eseményekként kapjuk, de napi eseményként is kapjuk ezeket a választási lehetőségeket. Hogy mindig választhatunk, hogy építjük magunkat, vagy pedig föláldozzuk magunkat valamilyen magasabb cél érdekében. Például a család az egy olyan dolog mindenképpen, ami önfeláldozást kíván. Tehát nincs mese. Tehát nincsen család, hogyha ebben nem tudom Krisztusnak az üzenetét és javaslatait követni. Inkább úgy mondanám példáját követni az önfeláldozó szeretetben. Tehát ha én mindig a magam tevékenységében merülök el, akkor nem vagyok sosem a családommal. Akkor nincs párbeszéd, akkor nincs játék, semmi sincs, akkor nincs kapcsolat.
És arról mit gondoltok, hogy ez egy törvényszerű, szerves, szellemi, lélektani folyamat, vagy evolúció, hogyha úgy tetszik, ami most történik az emberiséggel, hogy mondjuk úgy az önzetlenség, vagy a többé-kevésbé önzetlen múlt századokból most egy nagyon-nagyon önző korszakot élünk? Tehát ez törvényszerű volt, hogy e felé menjen, valamit akart tőlünk ez a pillanatnyi állapot, vagy egyszerűen eltévedtünk, és most tényleg, ahogy mondtad Gábor, megyünk lefelé az önzés szakadéka felé.
Hát szerintem ezt rövidre lehetne zárni azzal, hogy az ember nem változik, azzal a márai idézet, vagy nem is tudom, sokan mondták ezt, gondolom, márain kívül is. Tehát, hogy az ember nem változik, de hatékonyabb fegyvereink vannak arra, hogy pusztítsuk azt a környezetet, vagy azt a közeget, amiben létezünk. Tehát én inkább azt mondanám, hogy nagyobb tömegű a mai világ, és ezért nagyobbak a veszélyek is nyilván, de Jézus, amilyen helyzetbe érkezik, az ugyanez volt. Tehát az alaphelyzet az ugyanaz mindig.
Mindig óvatosnak kell lenni, mert könnyen belecsúszunk abba, hogy most rossz, régen jó volt. Tudom, hogy nem ezt mondtad, csak hogy mielőtt még afelé sodródnánk. Mert én azt gondolom, hogy valahogy ugyanez a mechanizmus megvolt a régebben is biztosan. Csak gondolom, hogy akkor az emberek ezt az énvédő mechanizmust így rá lehet tenni valami másra. Például most a közösségnek, vagy az én törzsem, vagy az extrém nacionalizmusban ugye az én népem, hogy azt mondom, hogy na ezért feláldozom magam. Ez elsőre úgy tűnik, hogy önfeláldozás, de valójában mégsem az, mert azról szól, hogy ez az én törzsem, az én népem, az én valamim. Valahol mégis lehet, hogy nemesebb, mint amikor csak a saját bőrömre tudok gondolni, de ez még nem valóságos önátadás szerintem, mert mégiscsak én rólam szól, hogy engem valahogy az én génjeimet, vagy a nem tudom milyeimet.
Egy tágabb ego. Hogyha.
Igen. Tehát de az isteni önátadás, vagy amiről Jézus beszél, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszti, és aki elveszti az életét, én értem, és az evangélium értem, az meg megnyeri. Tehát az sose volt népszerű szerintem, és sose ment könnyen az embernek, hogy ő érte, és az evangéliumért elveszíteni, hát mert az ugye nem én értem van.
Valahol azért ez annyira abszurd, nem? Hogy 2000 éve van a zsebünkben úgy, hogy így mondjam, egy fantasztikus üzenet. Jó, hogyha hozzávennénk mondjuk bizonyos más kultúrákat, vagy vallásokat, akkor persze ezt ágíthatnánk, de mondjuk azt, hogy 2000 éve nálunk van az, amit Krisztus elmondott, jobb neked is tényleg, hogyha hagyod magad néha meghalni, és újjá születni magasabb, vagy gazdagabb, vagy tágabb szinten, és mégsem. Uh-huh. 2000 év után is ugyanott tartunk, ugyanarról beszélgetünk, amiről beszélgetetnénk mondjuk 35-ben is.
Nagyon fontos dolgot mondtál. Tehát az, hogy a zsebünkben van, az nem elég. Mit jelent az, hogy a zsebünkben? Az, hogy tudjuk. De ha jobban belegondolunk, akkor inkább minden tudás ellenére inkább a kiszolgáltatottságunkat, a sebezhetőségünket tapasztaljuk belülről. Tehát a tudás, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy uraljuk az életünket, az, hogy a zsebünkben van Jézus, a Jézus által közvetített tudás, az Isten országa. Ezt nem a zsebünkben, hanem valószínűleg a szívünkben kell hordozni ahhoz, hogy ebből élet legyen. Tehát, és ez valószínűleg régen is így volt, hát a farizeusok valószínűleg a zsebükben hordozták, mert Jézussal nagyon komoly vitákat folytattak, és Jézus próbálta az élet felől, cselekvés felől megközelíteni ezt az egészet, és nem nagyon értették, mert jobban tudták. Tehát tudni jobban tudták, de ez nem elegendő. Ez nem elegendő, ez ma sem elegendő, ez akkor se volt elegendő, és ma sem elegendő. Tehát itt, amit spiritualitásnak nevezünk, azt én úgy fordítanám le, hogy ima. Tehát az embernek marad az ima, amivel tud fordulni őszintén, mint Jób, és kiáltani az Isten felé, afelé, a hatalom felé, aminek úgy érzi, hogy ki van szolgáltatva. Aki egy hatalom, az ember fölött álló hatalom. És ez már egy bensőséges dolog. kiáltani valakihez, kiabálni valakivel, ahogy egy családban kiabálunk egymással. Mert van alapunk, hogy kiabáljunk, mert összetartozunk. Tehát ez egy fontos, ez nem lázadás, hanem ahhoz kiáltok, ez már nem a tudást tükrözi, amikor jobb kiált a szenvedés középpontjában.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Így a beszélgetésünk vége felé, akkor arra szeretnének kérni benneteket itt a Halas Rádió Beszéljük Meg című műsorában Dányi Nagy Máriu lelkészt és Kolaris Gábor tanárt, hogy ugye amikor arról beszélünk, hogy az áldozat, az önátadás, az mennyire nem csak fontos, hanem döntő a személyes életünkben és az emberiség életében is, akkor ti konkrétan mit javasoltok? Arról beszéltünk itt zárólag az előző részben, hogy a zsebünkben van, és sajnos sokszor valóban csak a zsebünkben van, mondjuk a Biblia vagy sok más bölcsesség, de a szívünkben, az életünk gyakorlatában ez nem mindig nyilvánul meg, nem mindig tükröződik. Hogyan csináljuk?
Valóban az önátadás, hogy ez a szívben is megjelenjen, eznek az útja az imádság. Na most ez tényleg nagyon nehéz, amit napról napra tapasztalok, hogy milyen nehéz az, hogy valamit, amit tudok, az hogy jut el a szívemig. Tehát az egyik ezen az imádság, amit javaslok, persze, hogy csináljuk, mert ugye az imádság az is válhat egy ilyen bevásárló listává, amit csak darálok, hogy mit kérek a mennyei szolgáltatótól, de igazából nincs benne semmi önátadás. Az egyik nagyon egyszerű módszer az lehet, hogy egyszerűen csak próbáljak csöndbe maradni, és mozdulatlanul ülni 30 percig, mondjuk. Ez sokkal nehezebb, mint az ember gondolná. Nem megvakarni, nem, tehát hagyni, hogy csak úgy legyek, és figyelni magam köré, esetleg figyelni a légzésemet. Ez azért nagyon fontos, mert arra emlékeztet, hogy én most csak itt vagyok, és hát ki vagyok szolgáltatva tulajdonképpen, de még, ez mégse baj. Tehát átadom magam az Istennek. Ez segít a figyelésben szerintem, de hogy kicsit reformátusabb választ is mondjak, én azt mondom, hogy a másik a közösség. Önátadás nem lehet elméletben, és a saját kis fejemben, hanem a közösségbe kell. Tehát elmenni a gyülekezetbe, olyan gyülekezetbe, ahol vannak veszekedések, vannak idegesítő emberek, és ott gyakorolni egyszerűen, meg hát a családomba gyakorolni, hogy észrevenni magamba, hogy fú, most önző vagyok, nem szeretném ezt csinálni, de mégis ezt fogom tenni, mert tudom, hogy ez a helyes. És mikor megteszem, azt veszem észre, hogy na hát mégse volt ez olyan rossz. Tehát gyakorolni egyszerűen azt, hogy közösségben lenni másokkal, és nem csak olyanokkal, akiket nagyon szimpatikusnak tartok, hanem ezért jó a gyülekezet, mert az nem egy klub, ahol hasonló emberek vannak, hanem különböző emberek vannak. Hát én ezt a kettőt mondanám, tehát az imádság csöndben és valóságos emberekkel valóságos kapcsolatok.
Én nagyon szeretek például kirándulni, de nem adatik meg, mert a családomat nem nagyon hagyhatom, ott pici gyerek van, nem tudom, most már 10 éve ilyen pici gyerekek vannak a családunkban, tehát nem tudok elmenni az egyik nagyobb gyerekkel, hogy most akkor kirándulunk egyet, és természetben vagyunk, és szemlélődünk, és jó levegőn vagyunk. Pedig én korábban azt gondoltam, hogy ez az, ami segít, hogy egy kicsit kiszakadni abból a környezetből. De az egyháztól, amit én kaptam ima, az, hogy könyörülj rajtam, Uram, mert bűnös vagyok. Ez az egyszerű ima, ez viszont minden nap ki tud vezetni engem abból a fajta lelkületből, amikor lázadok, elégedetlen vagyok, és ítélkezem mások fölött, tehát elítélek másokat, amiatt, hogy szenvedést okoznak nekem. És amikor ezzel indulok el otthonról, akkor ezt az iskolai munkát, amit végzek, ezt sokkal inkább tudom türelemmel és szeretettel csinálni, és óriási segítség. Ez egy nagyon rövid kis ima. Könyörülj rajtam, Uram, mert bűnös vagyok. Tulajdonképpen elismerem ebben az imában azt, hogy hol a helyem, ki vagyok. Nem gondolom, hogy mások fölött. Nem gondolhatom, hogy mások fölött állok, ahogy egyébként minden percben gondolnám, mert erre van késztetésem. Erre kapok folyamatosan belső késztetést, hogy uralkodj, hogy legyél okosabb másoknál, hogy pipáld le őket, és így tovább. De ezzel a lelköt egyszer nem tudok gyerekek között például létezni, mert abban a pillanatban kiderül, hogy én vagyok a gyengébb. Tehát nincs mese, nekem ez az ima segít nagyon.
Elképesztő, hogy ez mennyire szemben áll tényleg azzal a korszellemmel, amiben élünk. Azt napról napra beismernem, én például sokat hazudtam a feleségemnek, megcsaltam, bántottam, nyilvánvaló, persze ebből fakad az, hogy hazudnom kellett másoknak is, meg hát nyilván aztán persze idővel, ahogy ért a fejem, rájöttem magamnak is, és még évek után, a válásunk után és évek múltán is baromi nehéz szembenézni azzal, hogy, és ez nyilván csak egy, mondjuk nevezzük bűnnek, azért ez egy nagyon nehéz út tényleg. Napról napra szembenézni azzal, ahogy ez az ima fogalmaz.
Én is még hozzátenném a közösséget is. Tehát ha nekem a közösség, amiben járok, az nagyban segített pont amiatt, amit Mário mond, az önismeret miatt. Az, hogy ne gondoljak magamról olyan dolgokat, amiket nem kell gondolnom, mert hamis. Mert abban a pillanatban, hogy zavar valaki, nem egyedül vagyok a természetben, abban a pillanatban kiderül, hogy ki vagyok. A reakcióimból, hogy reagálok rá. hogy vállalom-e a vele való közösséget egyáltalán. Mit mondok mások előtt róla, amikor ő nincs jelen. De ezekből mind kiderül, hogy én ki vagyok, és ez tagadhatatlan. Ezt a közösség mind látja, tehát tanulja ennek. De nem lehet eltitkolni sem. A közösség az nagyon fontos eleme ennek, azt hiszem.
Ilyen értelemben akkor ez is egyfajta feltámadás, mert nyilván egyedül nem tudnak kiderülni rólunk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, milyenek vagyunk. Nehéz útja ez mondjuk egy gyarapodásnak, mert ugye állandó ütközések, megszégyenülések, reflexiók, önvádak kövezik ki, de a végén csak oda jutunk, hogy azért többet fogunk megtudni magunkról.
Igen, és a kiengesztelődés, a kibékülés, nálunk a közösségben például a békecsóknak óriási szerepe van, mert hogy élő közösségben tényleg vannak ellentétek, veszekedések, stb., de van a kibékülés, és ezt az egyházban például ott ismertem meg. Én azelőtt nem tudtam kibékülni, és ez a családomban is elkezdett utána működni. Tehát a közösségben ezt a feltámadást, amiről nagyon, szerintem nagyon találóan mondtad, hogy ez valóban egy feltámadás, mert az egy halálhelyzet, hogy kiderül, hogy hazudtam, kiderül, hogy magamnak is hazudok, kiderül, hogy nem vagyok olyan jó, mint amilyennek gondoltam magam. Ez egy halálhelyzet. Ebből, ja, és hát mi jön ebből? A harag. Aki ezzel szembesít, arra rögtön haragszom és védekezem. És ebből a fajta halálhelyzetből a feltámadás tényleg a kibékülés. És amikor otthon látják a gyerekek, hogy apa és anya nagyon összeveszett, és ki tudnak utána békülni, akkor mit látnak? Azt, hogy nagyobb hatalom a kibékülés, mint a megosztás, az ellentét. A luciferi, a sátáni szerepkör az a megosztásra játszik mindig, és az Isten pedig arra tanít bennünket, hogy egyek, az egységet keressük. Jézus nem véletlen nevez magát egyébként emberfiának, amivel kilép a messiási, vagyis a egy nép megváltásának a köréből, és az összes emberre vonatkozó tanítást, cselekvést ad.
Még amit mondtál, ez nagyon, nagyon fontos fogalom szerintem megint a megbocsátás, mint meghalás. Ugye végül is a szóban benne is van, hogy én megbocsátok valamit, ugye megbocsát, nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert annyira ragaszkodom a haragomhoz, stb. És az jut eszembe, hogy végül is átélünk a húsvétban, hogy Isten nem legyint arra, amit bűn, vagy a rosszra, és tőlünk sem azt várja, hogy hát mindegy, ez rossz volt, oké, kezdjünk újat, felejtsük el, kezdjünk újat, mert ebből szavaz, amikor az ember ott hagyja az egyik házasságát, megy a másikba, aztán meg, mert ugye a megbocsátás viszont az azt jelenti, hogy ebből a rosszból, nem az, hogy ezt eltüntettem is valami, hanem ebből a rosszból jön ki valami jó, tehát a halálból lesz valami feltámadás. Ez viszont iszonyatosan nehéz, de az életnek valószínűleg ez az egyetlen útja. Tehát tiszta lap helyett, vagy igen, feltámadás az valami más.
Teljesen egyetértek, tehát az öröm, amit a kibékülés ad, a szeretet öröme valóban egy olyan ajándék, ami nem belőlünk jön, azt tényleg egy ajándékként kapjuk. Azért tulajdonképpen, hogy valamiről le tudtunk mondani, egy haragról, egy haragot elrejt, egy adósságot eltöröltünk, el tudtunk engedni.
Köszönöm szépen, hogy eljöttetek ebbe a műsorba. Hallgatóinknak áldott, derűs húsvétot kívánunk. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.